Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Nemrég láttam egy sci-fit, amely arról szólt, hogy a naprendszerükbe tévedt egy üstökös, és a csillagászok eleinte váltig állították, hogy elkerüli a Földünket, de aztán nem így lett. A katasztrofális következményei lettek ennek a találkozásnak, meg a Földre estek a darabjai. Ugye a napba ment az az üstökös, és az a nap szétvagdolt a darabokra, amely aztán a Földre került, és kihalásos esemény történt. Itt van velünk Szabó Róbert, csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Intézet Konkoli Tege csillagvizsgáló igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Nemrég a naprendszerünkbe tévedt egy üstökös, a csillagászati neve 31 Atlasz, és pár napja még a nap közelében járt. Az üstököst 2025. július 1-én fedezték fel az Atlasz chilei távcsőrendszerrel. Azt már tudjuk, hogy a naprendszerünkön kívülről érkezett?
Igen, így van. Egy pici korrekciót hadd tegyek, 3i per Atlasz a jelölése, és az i az pontosan erre utal, hogy interstelláris, tehát a csillagközi térből, pontosabban egy másik naprendszerből jött hozzánk, nyilván évmilliókon, év százmilliókon keresztül akár utazott, és ez nagyon különleges, mert a harmadik ilyen égitest, ami nem a mi naprendszerünkből ered, és ez nagyon gyorsan kiderül a pályájából, tehát a mozgását figyelik a csillagászok felfedezés után, és akár néhány nap, de maximum néhány héten belül kiderül, vissza lehet számolni, hogy honnan jött a napkörülkering-e, vagy pedig kívülről jött a naprendszerbe, és ennél az üstökösnél, a 3 iter atlasznál kiderült, hogy ez bizony egy másik naprendszerben született, onnan dobódott ki.
Elnézést, hogy megjegyzést aztán... szeretnék csak tenni ide, hogy én nekem is ez a 31, ez gyanús volt, ezért megnéztem az interneten, és egy sorhelyen 31 Atlasznak hívják.
Hát akkor az már egy elírás lesz, a 3i, ugye általában mondjuk P betűvel jelölik az üstökösöket, vagy C-vel, amikor periódikus lesz, amikor tudjuk, megvan a pályája, mennyi idő alatt kerüli meg a napot, hány év alatt, akkor már P a jelölés, egyébként C, mint komet, mint kométa, ugye magyarban is mondjuk ezt régi egy szóhasználtak, és az I-t azt pedig azért vezették be, teljesen egyértelmű, hogy az I jelölés van ennél az Atlasznál, az, aminél bebizonyosodik, hogy az interstelláris. Ugye kettő volt ezelőtt, 2025 előtt, 2015-ben és 2017-ben, az Oumuamua nevű, furcsa nevű égitest, és a Borisov üstökös, amik a naprendszeren kívülről jöttek. Ezt ugye a pályájukon, a mozgásukon kívül a sebességük is mutatja, jellemzően olyan sebességgel jönnek, ami több 10 km per szekundum a mi naprendszerünkbe, ami azt is eredményezi, hogy egyébként egy nagy sebességgel is fogják hagyni a naprendszerünket, és nem állnak napkörüli pályára, és nem is onnan erednek.
Lehet tudni, hogy honnan jött?
Nem lehet tudni pontosan, nem tudjuk kijelölni, hogy melyik volt az a csillagkörüli bolygórendszer, amiből eredhetett. Azt tudjuk nagyjából megbecsülni, hogy milyen valószínűséggel a galaxisunknak melyik részéből jöhetett, milyen idősek ott a csillagok, és ebből az adódik, egy valószínűség, egy becslésről van szó, tehát nem tudunk rámutatni arra a csillagra, ahonnét jött, esetleg több mellett is elhaladhatott és módosulhatott is a pályája. Minden esetre abból a térrészből, ahonnét jönni látszódik, abból arra lehet következtetni, hogy nagy valószínűséggel legalább olyan idős csillag szülötte, mint a mi napunk, vagy akár még idősebb is lehet. Ugye a mi napunk 4,5 milliárd éves, az egész mi naprendszerünk, ezt egész pontosan meg tudjuk mérni többféle módszerrel, és vannak a mi napunknál idősebb, meg fiatalabb csillagok is, és úgy tűnik, hogy ez az objektum, ez a mi napunknál is akár idősebb csillagrendszernek a szülöttje.
Az üstökös összetételéről tudunk valamit?
Igen, egyébként azt most szögezzük is le itt mindjárt az elején, hogy egy kutya közönséges üstökösről van szó. Szóval az egyetlen különlegessége az az, hogy nem a mi naprendszerünkhöz tartozik. Egy idegen naprendszerből jött, és aztán távozni is fog a miénkből, mert itt nagyon-nagyon sok médiahír, média hype, álhír is akár megjelent, elhangzott. Nem ebben a műsorban, csak általánosságban beszélek, és nagyon sok félelem és félreértés is övezi ezt az üstököst. nagyon sok olyan tendenciózus újsághír, szalagcím megjelent, ami arra utal, minthogyha ez nem is egy normális üstökös lenne, hanem valami egészen más, mert talán egy idegen űrhajó, vagy hasonló. Semmi ilyesmiről nincsen szó, ez egy teljesen közönséges üstökös, és visszautalva a kérdésre, pont ez a kémiai összetétel is ezt mutatja, már sikerült azokat a molekulákat, atomokat megfigyelni, a gázkibocsátás. Ugye arról van szó, hogy régebben úgy mondtuk, hogy ez egyfajta piszkos hógolyó, össze van fagyva, jég, por, szilárd szemcsék, összecementálódása, és ahogy a napokhoz közeledik, egy ilyen üstökös, elkezdenek ezek a gázok szublimálni, elkezd felolvadni ez a jég, és ezért aztán egy látványos kóma, tehát egyfajta ilyen ködösség veszi körül, gázkibocsátás, porkibocsátás indul be, és a csóvát is tud húzni maga után, ami az az anyag, ami ledobódik erről az üstökösről. Ez mind megvan ennél a interstelláris üstökösnél is, az Atlasznál, és megfelelő csillagászati műszerekkel a kémiai összetételt is lehet vizsgálni, és ott megvannak azok a széndioxid, nitrogén vegyületek, akár metán, ammónia, amik általában ezekben a naprendszerbeli üstökösökben is elő is fordulnak, ugyanezek vannak meg az interstelláris üstökösben, tehát ebből a szempontból is egy kutya közönséges üstökösről beszélhetünk.
De mekkora üstökösről van szó? Egyáltalán egy üstökösnek a mérete az mit jelent? Tehát a csóvája is hozzátartozik a méretéhez?
Többféle, így van, többféle méretet lehet mondani. Általában az a szilárd mag, amiből az anyagkibocsátás indul, és ami összefagyva nagyon sok ezer évig, akár a minaprendszerben is keringhet, vagy évmilliókig, mint a háromi Atlasz esetében, ez egy pici égítés. Pici méretű, néhány száz méter, maximum 1-2 kilométer. Talán 10 kilométeres volt a legnagyobb, amit eddig láttak. Nagyon nehéz megfigyelni általában magát, ezt a központi szilárd tömeget, mert egy vastag porfelhő, gázfelhő, gázkibocsátás veszi körbe. Általában ehhez a legjobb felbontású távcsöveket kell használni, például a Hubble teleszkópot, aminek nagyon jó a térbeli felbontása, vagy oda kell menni, volt már olyan emberi alkotta űrszonda, ami megvizsgálta közelről, például a Gerasimenkov, Churyumov Gerasimenkov üstökös, Gerasimenkov üstököst, ugye, és olyan is volt, ami le is szállt egyébként, volt egy olyan szonda, ami leszállt egy üstökös felszínén, és onnan még adatokat közvetített. Tehát innen tudjuk, hogy ezek néhány száz méter, egy-két kilométer átmérő égitestek. Ez a szilárd mag, ami tartalmazza az üstökös mag tömegének a nagyon-nagyon nagy részét, több mint 99%-át, és aztán ezt egy sokkal kevésbé sűrű gáz és porfelő veszi körül, és az az anyag, ami meg el is hagyja csóva formájában az üstököst, az pedig annak nagyon-nagyon pici a sűrűsége, nagyon látványos tud lenni, akár sok millió kilométeres csóvákat látunk üstökösök környezetében, üstökösökből kiindulva, de azt szokták mondani, hogy ha ezeknek az anyagát összesöpörjük, összeszednénk porszívóval, mondjuk egy nagy galaktikus porszívóval, akkor egy körülbelül egy bőröndnyi anyagot kapnánk. Tehát hihetetlenül ritka anyag, csak ugye a napfény megcsillan rajta gyakorlatilag, visszatükröződik, és ezért látjuk az űrben is hosszú kiterjedt csóvákat. Ennek a háromi Atlasz üstökösnek is van egyébként csóvája, többféle gáz és porcsóvája is, ezek is megfigyelhetőek.
Október 29-én ment legközelebb a naphoz. Milyen közel?
Hát most pontos számot nem tudok mondani.
Azért kérdezem, hogy egy ilyen piszkos hógolyó, hogyha egy hősugárzó közelébe kerül, akkor azonnal elolvad. Hogy
igen, a három Hiper Atlasz nem ment ennyire közel, tehát minimum a föld távolságát tartott, ugye ez a naprendszerben a csillagászati ilyen egységben számolnak csillagászati egység, a napföld átlagos távolsága 150 millió kilométer, ennél nem ment közelebb a három Hiper Atlasz a naphoz, tehát nem érte olyan végzetes besugárzás. Nagyon sok olyan üstököst is ismerünk, ennek külön családja van, krajcféle napsúroló üstökösöknek hívjuk őket, amik nagyon-nagyon megközelítik a napot. Akár néhány tízezer, százezer vagy egy-két millió kilométerre, és ezeknek a nagy többsége nem éli túl ezt a találkozást, tényleg darabokra esik. Sok olyan üstököst látunk, darabolódást most is van egyébként, amik esetleg ketté válnak, és akkor onnantól két különböző égítés folytatja az útját, vagy három-négy része szakadnak egy-egy ilyen naphoz közeli találkozás alkalmával. Olyan is van, amelyik teljesen megsemmisül, amik nagyon közel kerülnek a naphoz, kicsit a nagyon közel az a csillagászati egységnek a töredéke, tehát néhány millió kilométer, az már nagyon közelnek számít valóban a naphoz. A 3E Atlas ennél óvatosabb volt, de én most egy akkor megszemélyesítettem ezt az egyébként teljesen élettelen kődarabot, vagy szikladarabot. Nem ment ennyire közel a naphoz, nem kapott végzetes sugárzást, folytatta azóta is az útját, már látjuk, most már fölbukkant a napsugarai mögül a másik oldalon, megtette ezt a fordulatot, és innentől kezdve a naprendszerből kifelé fog mozogni.
A bevezetőben egy filmről beszéltem, amelyben egy üstökös darabjai kihalást eredményeztek a Földön. A 3E Atlas veszélyes lehet a bolygónkra?
Már nem is lehet, jelenthet veszélyt, mert már kifelé mozog a mi naprendszerünkből, és a Földdel nem fog találkozni. Ilyen szempontból semmilyen veszélyt nem jelent ránk. Ezt egyébként általában lehet tudni a felfedezés után néhány nappal, néhány héttel, ezért kell nagyon sokféle távcsővel, földi távcsővel, űrtávcsővel megvizsgálni a pályáját, és ezt előre ki tudjuk számolni. Ebben nagyon nagy változás nincsen. Abból adódhat egy icipici pályakorrekció, hogy nem mindig tudjuk azt megbecsülni, nehéz előrejelezni, hogy merre felé fog kidobódni az anyag. Ez ugye egyfajta ilyen rakétahajtással egy pici úgynevezett nem gravitációs hatást is ad hozzá az üstökös mozgásához. Ugye ha csak egy szikladarabról beszélnénk, amiről semmiféle kifúvódás, anyag elhagyás nincsen, akkor azt az égi mechanika törvényei értelmében centiméteres pontossággal akár ki tudjuk számolni minden pontban, hogy mikor és hol tartózkodik. Ehhez jön egy pici bizonytalanság az üstökös esetében, mert saját extra rakéta hajtásuk van, kifúvódik az anyag, vannak sublimáló anyagok, amik ott az űrbeli körülmények között nem csak elolvadnak és aztán elpárolognak, hanem egyből a szilárd fázisból gázhalmaz állapotúvá válnak. Egyfajta ilyen kis mini rakétákat képzeltünk el az üstökösön. Ezek egy icipicit módosítják a pályát, a nagy képet nem módosítják, tehát nyomon tudjuk őket követni, figyeljük őket a 3E Atlasnak, és egyébként semmilyen más üstökösnek jelenleg nem olyan a pályája, hogy a mi földünket veszélyeztetnék bármilyen szempontból.
Még egy kérdést az üstökösről kérdeznék, hogy mennyire számít ritkának egy ilyen látogató?
Ugye erre csak becsléseink vannak. A helyzet az, hogy valójában a becslések arra utalnak, hogy nagyon nagy számban lehetnek egy adott pillanatban is, akár több tucat, vagy több száz ilyen üstökös lehet a mi naprendszerünkben. A kérdés az, hogy a mi technikánk megfelelő-e ahhoz, hogy ezeket felfedezzük és kimutathassuk. Most a napokban, vagy egy-két héten belül fog elindulni egy 10 éves hatalmas égbolt felmérés. A Vera Rubin Observatóriumnak hívják, a déli féltekén Chilében fog működni, és ettől azt várják, 3 naponta körbe fényképezi az egész déli égboltot, minden mozgás és minden változást fog detektálni és regisztrálni, magyar csillagászok is részei ennek a konzorciumnak, és ettől azt várják, hogy akár évente több ilyen üstököst fel fog fedezni, az elmúlt 10 évben 3-at fedeztünk föl, de akár évente több ilyen is lehet még ezeken kívül, amiket eddig nem ismertünk. Ugye ezek váratlan események, teljesen random, teljesen váratlan irányokból közelítik meg a napot, ezeket nem tudjuk előrejelezni, tehát itt egy folyamatos figyelőszolgálatnak kell az eget monitoroznia, és olyannyira hiszünk ebben, hogy a természetes velejárója, hogy ilyen égitestek keletkeznek nagyon-nagyon nagy számba, millió számra minden egyes naprendszer megszületésekor, és ezekből nagyon-nagyon sokan ki is dobódnak, és nem lesznek stabil pályán, és ezért a csillagközi térben ezek vándorolnak, és elérik a mi naprendszerünket is. Olyannyira hiszünk ebben, bár a hit az nem jó szó ebben az esetben, tehát inkább úgy mondom, hogy a számítások arra mutatnak, hogy nagy számba lehetnek a naprendszerünkben, és erre külön az Európai Ügynökség egy külön űrszondát épített, úgy hívják, hogy Comet Interceptor, ami néhány éven belül el fog indulni a naprendszerbe, és várakozni fog a Földtől egy bizonyos távolság, és pontosan ilyen égitest felbukkanását fogja várni, hogyha felbukkan egy ilyen égitest, akkor közelről meg tudja vizsgálni. Tehát a Földről indítva már lehet, hogy késő lenne, mert nagy sebességgel érkeznek felénk, de hogyha a Földtől egy bizonyos távolságra kihelyezünk egy ilyen űrszondát, ami arra vár, hogy ha felbukkan egy ilyen üstökös égitest, akkor azt megközelítse, közelről megvizsgálja mindenféle műszerekkel. Tehát van egy ilyen terv is európai összefogásban, és ennek is a magyar kutatók, illetve mérnökök a részei ennek az űrprojektnek.
Akkor most néhány aktuális ilyen űrkérdést tennék föl. 2025-ben állítólag, legalábbis olvastam valamelyik kiadványban rendkívüli naptevékenységek voltak. Mikről lehet szó, illetve hogyan befolyásolják ezek a rendkívüli naptevékenységek a Földünket? Ezek napkitörések, gondolom én.
Így van. Tehát napunk az egy aktív csillag, egy élő csillag. Van egy aktivitási ciklus. Ez az aktivitási ciklus abban nyilvánul meg, hogy a felszínén mágneses foltok keletkeznek, és ezekhez kapcsolódóan valóban kitörések is vannak, töltött részecske záporok is elérhetik akár adott esetben a mi Földünket, amik elhagyják a nap felszínét. Ugye ezek a töltött részecske záporok, ezek mindenféle érdekes dolgokat, és ráadásul látványos dolgokat tudnak produkálni a Földünk környezetében. Ugye a Földnek van egy mágneses védőburka, ami azt jelenti, hogy ezek a töltött részecskék eltérülnek, és nem direktben egyenes vonalú, egyenletes mozgással csapódnak be a Földbe, hanem eltérülnek a pólusok fölé, és ilyenkor nagyon látványos sarki fényt, északi fényt, aurora boreális tudunk megfigyelni, és valóban az utóbbi egy-két évben több ilyen is volt Magyarországról is látható sarki fény tevékenység, aminek részben az az oka, hogy most már nagyon érzékenyek a kameráink, mindenkinek a telefonjában is érzékeny kamerák vannak, de valójában van egy 11 éves napfolt ciklus, napaktivitási ciklus, aminek mi most a maximum a környékén járunk. 11 évenként felerősödik ez a nap tevékenység, sokkal több napkitörés lesz, sokkal látványosabb sarki fény tevékenység lesz, és ennek a maximumán, tehát a sűrűjében vagyunk most éppen. Nem véletlen, hogy ezekben az években, 25-ben is ez történt, láttunk ilyet nagyon-nagyon sokat, relatíve sokat, tehát évente többször is előfordult akár sarki fény tevékenység, és olyan déli szélességeken is, általában mondjuk Alaszkában vagy Izlandon, ez mindennapos vagy a Skandináviában, ez mindennapos jelenség, emberek elmennek azért oda a turistáskodni, hogy éjszakkal lássanak sarkifényt. Nálunk Magyarországon ez már jóval ritkább, de olyan erős naptevékenység volt 2025-ben, hogy sokszor még nálunk is délebbi, akár Olaszország, Dél-Olaszországból is, Floridából ilyen sok egyenlítően jóval közelebbi földrajzi területekről is megfigyelhető volt a naptevékenység. Ez általában valóban egy látványos, szép jelenség, és sok kárt nem okoz a Földünkben. Lehetnek veszélyei, elsősorban kommunikációs műholdak, távvezetékek, azok, amik érzékenyek ilyen napkitörésekre. Az sem szerencsés, ha éppen egy űrhajós mondjuk a nemzetközi űrállomáson kívül tartózkodik a védőburkolaton kívül. Tehát ezeket űrszektorban tevékenykedő emberek, főleg az emberes űrrepülésnél, de kommunikációs műholdaknál is, a hadiparban is ezeket a napkitöréseket nyilvánvalóan figyelik, regisztrálják és fel lehet rájuk készülni. Látjuk a napfelszínén, mikor történik egy ilyen napkitörés, és van néhány óránk, amíg elér ez a töltött részecske zápor a Földre. Általában semmilyen veszélyt nem okoz. A veszély abban van a naptevékenység esetében, hogy nehéz előrejelezni. Időnként, 100 évente, 1000 évente előfordulhatnak nagyon nagy napkitörések, amik akár az egész energiaellátásunkban is zavarokat okozhatnának a Földön. Hát erre utoljára több mint 150 évvel ezelőtt került sor, akkor még nem volt annyira fejlett civilizáció és telekommunikációs eszközök, hogy ebbe túlságosan nagy zavar keltett volna, de nem tudjuk szintén előrejelezni. Folyamatos monitorozás szükséges, a napot űreszközökről és a földfelszínről is 0-24-ben monitorozni kell, és akkor fel tudunk készülni egy esetleges nagyon nagy napkitörésnek a következménynek az elhárítására. Úgyhogy ilyen szempontból hát egy aktív napunk van, egy aktív központi csillagunk. A csillagászoknak, illetve az űr időjárással foglalkozunk, ezt úgy is hívják ezeket a napkitöréseknek az előrejelzését, illetve a monitorozását, hogy űridőjárás. Ezeknek a kutatóknak bizony a 21. században fontos szerep jut.
És akkor még egy kérdés, amit ön is említett, a műholdak sínylhetik meg a napkitöréseket, hogy a túlságosan nagy a napkitörés, akkor esetleg a telekommunikációs rendszerük elromlik. Pár nappal ezelőtt Elon Musk felbocsátott egy hordozó rakétát több tucat műholddal, amelyeket azóta pályára is helyezett. Ezt meddig lehet csinálni? Mennyi műholdat lehet még föld körüli pályára küldeni?
Bocsánat, a kérdés, nem hallottam még egyszer az utolsó
mondatot. Az a kérdésem, hogy hát az Elon Musk pár nappal ezelőtt a saját űrrendszerével fölbocsájtott egy hordozó rakétát, amely rengeteg műholdat cipelt, és azt pályára is bocsájtották. De meddig lehet még földkörüli pályára küldeni műholdakat. Mennyi műholdat bír el a földkörüli pálya?
Ez egy érdekes kérdés, és az a helyzet, hogy a szabályozás, a jogi szabályozás egy picit kullog a vállalkozások mögött, vagyis hát az ambíciók mögött, a profitérség mögött. Nagyon sokat föl lehet bocsátani, és több tízezerről, vagy több százezer műholdra van igény, hogy ezt különböző magáncégek, elsősorban Elon Musk cége, de mások is, különböző országok a világban felhasználják ezt elsősorban kommunikációra, internetes kapcsolattartásra, időjárás megfigyelésre és még egy sor más tevékenységre. Csak az a helyzet, hogy a világűr nagy, és nagyon sok műhold elfér rajta, de hogyha valami probléma történik, mondjuk összeütközik két műhold, vagy egy meteorit beleütközik az egyikbe, és keletkezik több száz vagy több ezer kicsi, apró darab, ezek ágyúgolyóként sűvítenek ezeken a pályákon, tehát főleg a földhöz közeli, úgynevezett alacsony földközeli pályákról van szó, amik nagyon telítettek. Egyfajta ilyen kaszkád effektus, egy lavina effektus indul be, ugyanis hatalmas sebességekről beszélünk, az űrhajók, a műholdak nagyon-nagyon nagy sebességgel közlekednek az űrben, ami azt jelenti, hogy egy borsószemnyi, egy kis csavar anya elszabadul, és ez becsapódik egy műholdba, az nagyon nagy károkat tud rajta benne okozni. Tehát ez a félelem áll fent, hogy egyrészt olyan műholdak is keringenek, amiknek véget ért az életciklusuk, és esetleg már nincs velük kapcsolat, nem tudjuk irányítani őket. Tehát gyakorlatilag magukra hagyva sodornak az űrben, és fennáll a veszély, hogy összeütközik egy aktív műholddal, vagy egy űrhajóval, vagy fellövéskor történik ilyesmi, vagy pedig történik egy ilyen darabolódás, történik egy ütközés, és ennek beláthatatlan következménye lehetnek. Nem véletlen, hogy erről az űrszemét problémájáról, tehát a föld körül keringő, már haszontalan, vagy éppen darabolódó, egykor felbocsátott, egykor aktív műholdak darabjai, ezek veszélyt jelentenek, és az űrszemétnek a begyűjtéséről, megsemmisítéséről, meg egyáltalán a megelőzésről, hogy űrszemetet ne küldjünk fel, hogy csak olyan műholdat küldjünk fel, amit aztán esetleg vissza tudunk hozni, vagy később olyan pályára tudunk állítani, ami nem jelent veszélyt. Ezek az előírások megvannak például az Európai Ügynökségnél. Európában nem bocsátanak fel olyan műhold, nem bocsátható fel olyan műhold, amit később nem lehet úgymond lehozni, vagy biztonságos pályára állítani. Ez Amerikában ez a szabályozás kicsit másképp működik, és ott a magáncégek tényleg ezrével vagy tízezrével tudnak műholdakat felbocsátani. Ott az előírások nem ennyire szigorúak. Az a félő, hogy bekövetkezik egyszer az a helyzet, amikor már nagyon nagy veszély lesz egyáltalán űrbe felküldeni bármilyen űreszközt, mert fennáll a veszély, hogy egyfajta ágyugolyó sorozat el fogja találni az űrszemétből álló, a nagyon nagy sebességgel közlekedő űrszemét kárt fog okozni a mi műholdunkban. Szerencsére ez még nem következett be, és erre aktív kutatások, illetve kutatásfejlesztés folyik, hogy lehet a már fent lévő űrszemetet lehozni, megsemmisíteni, összegyűjteni, biztonságos pályára állítani. Nem könnyű, ez egy nagyon nagy kihívás, ez egy kihívás az emberiségnek, mint ahogy más nagy kihívásaink vannak, a klímaváltozástól kezdve a szennyezésig. De hát az űrt is elkezdtük összeszemetelni, és ezért ez egyfajta jó kép, vagy asszociáció, hogyha úgy gondolunk rá, hogy ez valójában egy szemét, űrszemét, amitől jó lenne megszabadulni.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Szabó Róbert csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Intézet Konkoli Tege csillagvizsgáló igazgatója volt a vendégem. Viszont hallásra!
Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra!
Utópia.
Az ELTE kutatói Sturm Ádám és Velai Tibor új kutatásukban több fajnál is megfigyeltek egy úgynevezett élettartam határvonalat, vagyis egy epigenetikai jelzés olyan csúcspontját, ami után a szervezet gyors hanyatlásnak indul. Az International Journal of Molecular Sciences folyóiratban megjelent tanulmányokban egy ezidáig ismeretlen epigenetikai mechanizmus tártak fel az úgynevezett mitokondriális DNS-ben, ami forradalmasíthatja az öregedés kutatást és a diagnosztikát. Itt van velünk Velai Tibor, az ELTE genetikai tanszékének a vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Tudom, hogy ez rendkívül bonyolult dolog, de el lehet-e magyarázni laikusoknak is, hogy mi történik a mitokondriális DNS-ben, hogy meg lehessen érteni a kutatásuk lényegét?
Megpróbálom röviden összefoglalni. Ugye a sejtjeinkben olyan kis energiagyárak, energiatermelők is hólyagocskák, zsákocskák találhatók, amiket mitokondriumoknak nevezünk, és hát az evolúciós eredetüknek köszönhetően ezek a mitokondriumok ugyanúgy tartalmaznak DNS örökítő anyagot, mint ahogy az egyébként normálisan csak a sejtmagban lenne található. Ami érdekes volt a kutatásunk kapcsán, az az, hogy kiderítettük, hogy ez a mitokondriális DNS is képes egy epigenetikai folyamatra. Ez tulajdonképpen nem más, mint a DNS-nek a metilációs mintaváltozása. Ugye a DNS-ben különböző alapegységek vannak, és ezek az alapegységek képesek kémiailag módosulni, meg például metilálódni. Ezt hívjuk, ez az epigenetika tárgykörébe tartozik, és hát azt vettük észre, hogy ez az epigenetikai módosulás, ez jelentős mértékben befolyásolja az állatoknak az élettartalmát, felgyorsítja az öregedési folyamatokat, vagy éppen lelassítja. Ami még izgalmas volt, hogy ez az epigenetikai változás normális körülmények között az élettartam függvényében történik meg, vagyis hogyha megnézünk egy adott élőlénynek a mitokondriális DNS-ében lévő metiláció szintet, akkor abból nagyon könnyen ki tudjuk következtetni, hogy mennyi idős az adott élőlény. Ugye ennek például a bűnügyben van, a bűnügyi vizsgálatokban van nagy jelentősége, ha találnak egy hajszálat, egy vércseppet, egy új lenyomatot, abból DNS-t lehet kivonni, annak a mitokondriás DNS tartalmát is el lehet szeparálni, és ott meg lehet határozni ezt a metilációs szintet, és ez a metilációs szint korrelálni fog az adott egyén élettartalmával. Tehát ez egy nagyon izgalmasnak tűnt történet ezekben az években, és ez azért volt különlegesen fontos, mert korábban nem volt ismert az, hogy a mitokondriás DNS is képes ilyen metilációs módosulásra. Ez korábban csak a sejtmagban található genom, a DNS állománynak a változását írták ezügyben le.
Mielőtt...
Tehát ez egy ilyen szempontból egy jelentős áttörésnek ígérkezett.
Mielőtt elkezdték volna kutatni ezt, amiről most beszél, mi volt az önök prekoncepciója, mármint Sturm Ádámnak és önnek? Tehát mit szerettek volna megtalálni, vagy mit szerettek volna megtudni?
Ugye mi alapvetően olyan faktorokat kerestünk, amelyek jelentősen befolyásolják egyedöregedési rátáját, azt a sebességet, ahogy mi öregszünk. Tehát ezeket a faktorokat szerettük volna összegyűjteni, és már az előző években kimutattuk azt, hogy a normális sejtmagban található DNS állomány bizonyos szakaszai preferáltan adenin metilálódnak, tehát egy metilációs kémiai módosulás történik, és ez a módosulás, mint egy belső biológiai óra ketyegése, arányosan történik meg az egyednek a élettartalmával. Azt azonban korábban már sokan kimutatták, és ez óriási nagy porfesztel a öregedés kutatás területén, hogy a sejtjeinkben található kis mitokondriumok, ezek az energiatermelő kis sejtszervecskék, kis zsákocskák, amikben a biológiai működéshez szükséges energia, kémiai energia termelődik, ezekben is van DNS molekula, és ez a DNS minősége az jelentős mértékben meghatározza egy élőlénynek a élettartalmát. Tehát a mitokondriális DNS-ben is történnek mutációk, és bizonyos mitokondriális ennek megfelelően bizonyos mitokondriális fehérjék nem jól működnek, akkor bizony az élőlény vagy gyorsabban megöregszik, vagy éppen sokkal lassabban öregszik, és ennek megfelelően sokkal tovább fog élni. És hát a prekoncepció ez volt, hogyha a sejtmagban található DNS molekula tud metilálódni, és ez jelentős mértékben befolyásolja az élettartamot, akkor megnéztük azt, hogy van-e a mitokondriás DNS-ben is ilyen metilációs változás, és ez a metilációs változás ugyancsak hat-e a öregedés folyamatnak a sebességére, és ezen keresztül az élőlény élettartalmára. És hát amit találtunk ebben, és leírtuk ebben a kéziratban, hogy jelentős hatása van a mitokondrium metilációs metilláncihos, mitokondriás DNS metilláncihos változásának az élettartam befolyásolásában.
Lehet, hogy az öregedés a mitokondriumoktól függ teljes egészében?
Tehát, hogy ez logikus, elnézést. De úgy jelentős hozzájárulást tesznek az öregedéshez. Ugye ezek a mitokondriumok azért tartalmaznak DNS molekulát, mert ezek valaha egy önállóan élő sejtből, egy baktérium sejtből származnak evolúciósan. Két ősi baktérium sejt egyesüléséből jött létre az első komplex élőlény. Majd szakszóval úgy hívjuk, hogy eukarióta, sejtmaggal rendelkező élőlény. És az a baktérium sejt, amit bekebeleztek, ez a mitokondrium ős, ebből evolválódott aztán később ki ez a kis energiatermelő sejtszervecske. Ennek nagyon nagy jelentősége van ahhoz, hogy a sejt kvalitása, minősége az milyen egy adott élettartamban. Ha nem megfelelő mennyiségű energiát tud termelni, akkor értelemszerűen sokkal öregebbé válik az adott sejt, és ezen keresztül az adott szövet, vagy éppen az egyed. Tehát ez egy nagyon jelentős hozzájárulása az öregedési folyamathoz. De hangsúlyoznom kell, ugyanilyen fontos szerepe van a sejtmagban található DNS állománynak is.
Ez azt jelenti, vagy azt jelenti-e, hogy ha szeretnénk lassítani az öregedésünket, akkor a mitokondriumainkat kell valahogyan felturbózni, amit hogyan lehet felturbózni a sejtben lévő mitokondriumokat?
Felturbózni nem, de tehát jó helyen keresjük a megoldást. A mitokondrium, részben a mitokondrium és részben a sejtmagban található DNS molekula metilációs változását kell befolyásolni. Ugye ez a metilációs változás nem egy random véletlenszerű esemény, hanem fehérék enzimek segítségével egy végbe. Vannak olyan specifikus fehérék, amelyek ezt a metil csoportot rápakolják a DNS molekulára, és egy másik családja a fehéréknek leveszi a DNS-ről ezt a metil csoportot. Ez a két fehérje család együttes játéka alakítja ki ezt a nagyon specifikus élettartam függő metilációs változást a mitokondriális és a sejtmagban található DNS molekulában. Tehát, hogyha mi szeretnénk alapvető változásokat előidézni, értelemszerűen lassítani szeretnénk az öregedési folyamatot, akkor egy jó megközelítés nyújthat az, hogy ezeket a fehérjéket valami módon vagy hiperaktiváljuk, tehát a működésüket túltörgetjük, például azoknak a fehérjéknek, amelyik leveszik a metil csoportot a DNS molekuláról, vagy éppen bizonyos fehérjéket gátolni fogunk hatóanyagok segítségével, például azokat az enzimeket, amelyek rátennék ezt a metil csoportot a DNS molekulára, és mindentől kezdve jelentős mértékben tudnánk farmakológiai eszközökkel, gyógyszerhatóanyagokkal az emberi öregedési folyamatot hát egy kicsit gátolni, és ezen keresztül az egészséges élettartamot megnövelni. Ugye ennek pontosan ez a jelentőség ezen a kutatási iránynak, hogy már nem egyedi betegségeket szeretnénk gyógyítani, öregkori betegségeket, mint például a rák különböző típusait, a neodegeneratív elváltozásokat, a szöveti atrófiát, fibrózist, immundeficienciát, diabéteszt, sorolhatnám, hiszen ez láthatóan most már egy elég, hogy mondjam, korlátokba ütköző tevékenység, hanem betegséget szeretnénk megelőzni, és ezt egyetlen módon lehet ma épeszen megtenni, az öregedési folyamat blokkolásával, az öregedési folyamat rátájának csökkentésével, aminek segítségével egyszerre szimultán lehet az összes öregkori betegséget késleltetni, és ennek következtében az egészséges élettartamot megnövelni. Tehát ez ma egy viszonylag kitüntetett kutatási irány a farmakológiai iparban.
És azok az élőlények, amelyekről ön is már többször mondta, hogy örök életűek, nem tudom, csalánozók, fonalféreg, nemi sejtek, stb. Azokban nincsenek is mitokondriumok?
De ugyanúgy vannak benne mitokondriumok. Amit nem mondtam el, és egy kicsit ez átnyalja ezt a képet, hogy ezek a metilációs változások nem teljesen random össze-vissza történnek a genomunkban, hanem nagyon meghatározó specifikus helyeken. Ezek a specifikus helyek olyan, hát úgymond parazita DNS molekulák, amelyek azzal a képességgel rendelkeznek, DNS szakaszok, amelyek azzal a képességgel rendelkeznek, hogy ki tudnak hurkolódni az eredeti kromoszomális helyükről, és át tudnak helyeződni egy másik kromoszomális helyre.
Ezek az ugráló DNS-ek, ugye?
Ugráló gének, vagy transzpozomok, vagy mobilis genetikai elemek, És hát a mai tudásunk szerint ezek a virális fertőzésekből beszerzett, evolúció során a virális fertőzések beszerzett mobilis genetikai elemek, ugráló gének azok, amelyek elsősorban felelősek az öregedési folyamatért. Amit mi találtunk, hogy ez a metilációs változás, ez teszi lehetővé, ez aktiválja ezeket a kezdetben fiatal sejtben található ugráló géneket, akik nyugvó állapotban vannak, ezek aktiválják, ezek triggerelik ezt a ugrálást, és hát hogy szétugrálják a genomot, különböző funkcionális DNS szakaszokba ékelődnek be, ott ilyen elrontják az ott lévő DNS szakaszok működését, szabályozó szakaszok, vagy éppen kódoló DNS szakaszoknak a működését, és ettől a sejt működése hanyatlani fog, és kialakul egy kvázi, egy sejtpusztulásban végződő egy degeneratív elváltozás. Tehát, hogy visszakanyarodjak az eredeti kérdéséhez, sejtmagban található DNS-ben ez a metilációs változás kifejezetten ilyen ugráló gének területén megy végbe, és hogyha valamiféle megoldással tudjuk ezeket a metilációs változásokat gátolni, vagy éppen fokozni, akkor ezek az ugráló gének vagy lassabban fognak ugrálni, vagy hiperaktiválódnak és még gyorsabban. Ezen keresztül tudjuk befolyásolni a öregedési folyamatunk sebességét. A mitokondriumokban lévő DNS állományban ugye ott nincsenek ilyen ugráló gének, nem tudjuk pontosan, hogy mi a jelentőség ennek a metilációs változásnak, csak azt látjuk, hogy ott is életkor függő módon történik. Meg. Minden idősebbek vagyunk, annál magasabb egy adott mitokondriás DNS szakasznak a metiláció szintje, és hogyha ezt a szintet valahogy gátoljuk, csökkentjük ennek a szintjét, akkor lassabban fog megöregedni a sejt, jól hatékonyabb lesz, hosszabb ideig működnek ezek a mitokondriumok, és értelemszerűen egészében meg fog nőni az adott élőlénynek az egészséges élettartalma.
Felfedeztünk valamit, amit mitokondriális epigenetikai órának nevezhetnénk, magyarázza Sturm Ádám ebben a leírásban. Ez az óra különböző sebességgel ketyeg az organizmus élettartamától függően, képet adva arról, hogyan szabályozódik az öregedés sejtes szinten. Lenyűgöző látni, hogyan kapcsolódik ez a transzpozonokkal és a genom stabilitásával kapcsolatos korábbi munkáinkhoz. Vagyis, és ezt már én kérdezem, amit felfedeztek, megmutatja, hogy mennyi időnk van még hátra?
Ebben ez is benne van, elég látványosan rendelsül. Tehát az igazi üzenet, amiről még nem beszéltem, hogy ez a mitokondriás DNS-ben történő metilációs változás, epigenetikai változás, ez mint egy belső biológiai óra, ahogy ketyeg, úgy tudja az élőlény, hogy ő az élet stádiumának melyik szakaszában jár, hány éves tulajdonképpen mondjuk egy emberi test. Tehát ez egy ilyen belső biológiai óraként ott ketyeg. És amit felfedeztünk az, hogy ez lineárisan halad, ember esetében mondjuk 60 évig, egy kis fonálféreg esetében 2 hétig, egy muslince esetében 1 hónapig, kutya esetében mondjuk 10 évig, és ott nagyon jól korrelál az adott élőlének az élettartalmával. Viszont egy előreadott életkorban, ember esetében kb. 60 év környékén hirtelen van egy változás, egy törés, ahol ez a metilációs ketyegés valamiért felrobban és visszazuhan a metiláció szintje az adott DNS szakasznak, tehát a mitokondriás DNS szakasznak, és mi azt gondoljuk, hogy ez az a pont, amikor elindul a szervezet látványos hanyatlása, ezek az energiatermelő kis hólyagocskák, ezek a mitokondriumok már nem tudnak kellő hatékonysággal biokémiai energiát termelni, és ez elindul, és ez jelentős mértékben hozzájárul az ott a sejtek, az érintett sejteknek a gyors megöregedéséhez, amit szakszóval szeneszcenciának neveznek, majd végül a elpusztulásához. És hogy ahol sok sejtpusztulás megy végbe, az a szövet vagy szerv, az is hanyatlik a működése, és akkor ennek megfelelően kialakul egy öregkori degeneratív betegség, tömeges sejtpusztulással együtt járó betegség. Tehát az igazi üzenet az, hogy valahol ebben az epigenetikai órában, amit mi felfedeztünk, van egy telítési pont, egy ilyen maximum érték, amit el lehet érni, és onnantól kezdve, amikor visszazuhan ez a szint, akkor onnantól kezdve az élőlény mitokondriumai már jóval kevésbé tudnak hatékonyan működni, tulajdonképpen elindul a szervezet a látványos hanyatlás útján, és onnantól kezdve néhány éven belül bekövetkezik a, mondjuk ember esetében néhány éven belül bekövetkezik a halál. A kérdésére konkrétan válaszolva, kifejlesztettünk egy viszonylag egyszerű diagnosztikai módszert, amivel a mitokondriás DNS-nek a metiláció szintjét könnyen meg lehet vizsgálni, és ennek segítségével mi meg tudjuk mondani azt, hogy egy adott élőlény az hány éves, hol tart az életpályáján, tehát ember esetében egy elkövető például egy otthagyott hajszál alapján hány éves, 56-57 éves, és amit még lehet ebből megállapítani, hogy egy referencia görbét használva, hogy a referencia görbén egészséges, különböző életkorú embereknek a adenin metiláció szintje van ábrázolva az életkor függvényében, egy ismeretlen, tehát egy vizsgált egyénnek a adenin metiláció szintje, tehát metiláció szintje a mitokondriás DNS-ben prediktív értékű lesz, hogy mennyi ideig fog még élni, és hogyha ez a szint jelentősen eltér ettől a referencia görbétől, és ez negatív irányban jelentősen eltér, akkor pedig talán lehet egy degeneratív folyamat, például egy neodegeneratív elváltozást a testben, amit viszonylag könnyen és hatékonyan lehet képalkotó eljárásokkal már detektálni utána.
Tavaly ilyenkor is beszélgettem önnel, a Harvard Egyetem kutatói úgy vélték, hogy megtalálhatták az öregedés ellenszerét. 6 különböző általuk előállított koktél, azaz kémiai vegyület lehet a hosszú, de legalábbis jóval hosszabb élet titka állították. Mi történt ezzel azóta? Bebizonyosodott, hogy tévedtek?
Igen, tehát azért amikor van egy új eredmény, egy új génnek a felfedezése és egy magas presztízsű újságban való publikáció, akkor nagyon hamar szeretnek, nem is elsősorban kutatók, hanem inkább az újságírók nagy állításokat tenni. Azért azt szerintem maguk a kutatók sem mondták, hogy az öregedés ellenszerét találták meg, csupán találtak olyan hatóanyagokat, vagy kombinációt, ezek kombinációt, amelyek képesek kicsit gátolni, lassítani az öregedési folyamatnak a sebességét. Az igazi nagy állítás ebben a harvardi vizsgálatban az volt, hogy nem csak, hogy lassítani lehet az öregedési folyamat sebességét, hanem akár vissza is lehet fordítani, kvázi újra meg lehet fiatalítani az élőlényt. Azért ezek a vizsgálatok ma még nem egyértelműen igazolhatók más rendszerekben. Ugye ezt egérben végezték, és azért drozofila, tehát muslinca, fonálféreg, illetve humán vizsgálatok még ezeket az eredményeket nem támasztották alá. De ami azért, hogy mondjam, ilyen örömre ad okot, vagy bizakodásra ad okot, az az, hogy ugyancsak olyan epigenetikai mechanizmokat fedeztek fel ezen tanulmányokban, amelyek közelebb vihetnek minket oda, hogy végül aztán néhány éven belül megértsük ténylegesen a öregedési folyamat mechanizmusát, azt a genetikai hátteret, amely ténylegesen az öregedési folyamat kialakulásáért felelős, és hogyha ezt megismerjük, akkor onnan már nem lesz nagy nehézség farmakológiai eszközökkel ezt a mechanizmust gátolni. Lassítani a folyamatot, hogy akár egyszer majd teatikusan véglegesen megállítani.
A kutatók élettartam határvonalnak, mármint önök nevezték el azt a pontot, ahol egy epigenetikai jelzés a mitokondriális DNS-ben eléri a csúcspontját, mielőtt hanyatlani kezdene, jelezve az öregedés azon pontját, amikor a gyors egészségromlás elindul. Eddig az idézet. A kérdésem az, hogy ebből az is következik, hogy az öregedés az emberi szervezetben egyszerre és nagyon gyorsan következik be?
Ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudom így konkrétan megválaszolni. Gyanítom, hogy nem, de ez a plató, ez a maximális érték, ami után egy hanyatlás jön létre, elindul a mitokondriumoknak a látványos szétesése, funkcionális hanyatlása. Én azt gondolom, hogy azért nem egy ilyen egy pontban elinduló összeomlás, egy kollapszus jellemző az öregedési folyamatot, hanem sokkal inkább egy exponenciális tengely mentén, egy egyre erősödő tengely mentén történő funkcionális hanyatlás. Ez bizonyítaná azt is, hogy az emberi mortalitási ráta, az a függvény, ami szerint meghalunk, az egy exponenciális, egyre erősödő görbét mutat. Tehát, hogy ezt lefordítsam érthető szavakra, sokkal intenzívebben növekszünk 80 és 70 év között, mint mondjuk 70 és 60 év között, és még inkább, mint 60 és 50 között. Tehát ez nem egy lineáris, folyamatosan ketyegő változás, hanem egy sajnos egy egyre erősödő, feltörgő, egyre intenzívebbé váló változás, és hát ezt látjuk például ember esetében is, sokkal inkább ki vagyunk téve betegségnek, minden idősebbek vagyunk. Ez nem arányos, hanem hatványozottan nagyobb esélyünk van arra, hogy egy végzetes öregkori betegséget beszerezzünk. Tehát ez a plató, amit ön említ, ez valószínűleg más biológiai értelmet jelenthet. Mi azt gondoljuk, hogy ez a 60 év, ami ember esetében látunk, ez után történnek meg ezek a kis energiatermelő sejtszerveknek, a mitokondriumnak a funkcionális hanyatlása jellemzően, de ez is hozzájárul, tehát nem önmagában ez vezérli az öregedést, ez is egy hozzájáruló faktor ahhoz a nagy egységhez, amit ugye minden más a sejtmagban található DNS molekula változása is okoznak, és ezek eredőjeként egymásra szuperponálva, egymásra terődve hozzák létre ezt az exponenciális hanyatlást, amit hát egyébként az emberi öregedés során lehet látni.
És végül, ha egy 10-es skálán kellene értékelni az öregedéssel kapcsolatos jelenlegi tudásunkat, az emberiség tudását, milyen értéket kapunk?
Hát ez most egy kicsit provokatív kérdés.
Milyen kérdés?
És az ember nem szeret nagyot állítani, de én azt gondolom, hogy most már ott vagyunk a határvonalon, hogy megértettük, hogy mitől öregszünk. Ezt még a teljes tudományos közösség sem igazán érti, de a frontvonalon álló kutatók szerintem már látják az öregedésnek a motorját, ami azt jelenti, hogy akár 11-es számot is mondhatok egy 10-es skálán. Tehát, hogy extrém magas értéket, magasabbat, mint amit maximálisan tudna elképzelni. Én látom már az alagút végén a fényt, mi azt gondoljuk, hogy ez a biológiai mechanizmus, ez létezik, ez van. Ennek nagyon bonyolult a genetikai háttere, pont azért, mert nem egy gén határozza meg, hanem a humán genom több mint fele, DNS állományunknak több mint a fele ilyen ugrálógén eredetű szekvencia, de most már látjuk ennek a működését, kezdjük megérteni a mechanizmusát, és ennek tükrében azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan, hát és ez a gyors azért egy idézőjelbe téve, ugye itt gyógyszeriparról van szó, 5-10 éven belül eljuthatunk olyan farmakológiai eszközök kifejlesztéséhez, amelyek drámai mértékben, még egyszer mondom, drámai mértékben képesek megnövelni az emberi egészséges élettartalmat. Tehát nem arról van szó, hogy csak szintén tovább fogunk élni, és a betegségeinkkel ott fogunk viaskodni, hanem a öregedés gátlásával az egészséges élettartalmunk is jelentős mértékben meg fog nőni. Ha azt mondom, hogy legalább 10%-kal, tehát egy 10 évet lehet növelni az emberi egészséges élettartalmat, akkor nem mondok nagy elképzelhetetlen dolgot, de azért mi, akik ott elő vagyunk ezen a folyamaton, vizsgálati folyamatsoron, mi azt gondoljuk, hogy ennél is bőven sokkal jelentősebb és sokkal szignifikánsabb egészséges élettartam növekedés is benne lehet ezekben a innovációkban.
Köszönöm szépen az interjút, Velai Tibor, az ELTE genetikai tanszékének a vezetője volt az Utópiában, viszont hallásra.
Én is köszönöm a hallgatók figyelmét, viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.